12. fejezet. A Jedikulától egy nyíllövésnyire az Örmény kórház mögött egy kis napszámos kocsma áll egymagában. Kerti lakás lehetett az valamikor, valami szép márványnyaraló, még abban az időben, mikor Konstantinápolyt Bizáncnak hívták. De haj, az idő meg a földrengés meglazítja a márványkockákat is, letörderi a teraszok alabástrom balüsztréit, az ablakok kővirágait, félremozdítja a lépcsőket, és dudvát ültet az oszlopok hasadékába. A nyaralóból kurta kocsma lett. Járt oda mindenféle nép, s a gazda, akinek Milciádesz volt a keresztneve, mellékesen orgazdasággal is foglalkozott. Oda vezette a cigánya mi fiataljainkat. Milciádesz adott nekik szállást, olasz ruhát, aranytányért, persze jó pénzen. Hogy a hét toronyban nem úgy sikerült a produkció, mint szerették volna, a mi fiataljaink csak nem bajba kerültek. A katona rögtön jelentette a bégnek, hogy az olaszok valami rokonfélék, mert igen sírnak a rab körül. Azonban a bég nem sokat törődött már akkora Jedikulával. A magyarországi kerület, törökül Vilajet foglalkoztatta az eszének minden kerekét. A Jedikulában ő is csak rab volt. Bent kellett laknia a falak között, s évenként csupán egyszer léphetett ki rajta, hogy imádkozhasson az Aja Szófia templomában.
Szamár vagy! Bődült a katonára. Azok az olaszok rabjai voltak annak az úrnak, most pedig az én rabjaim.
Éppen a kalamárisát akarta ládába tenni. Kivont a kalamáris oldalából egy náttollat, és a tintás spontjába nyomta. Egy tenyérnyi kis pergament darabra egy néhány sort írt, s átnyújtotta a hüledező katonának.
Nesze! Add oda az olaszoknak, és kísért ki őket a kapun. Semmi bántódásuk ne legyen.
Gergely persze elolvasta az írást azonnal, amint a markába nyomták. Ez volt benne. Ez az öt olasz énekes az én seregemhez tartozik. Ezt a temesszüköt adtam nekik, hogy senki őket ne bántsa, amikor mellettem nincsenek. Velibég. Gergely eltette az írást örömmel. Hát bizony, ott ivott ő kegyelme az előbbi estén a görögnél, a mindenféle napszámos és hajós között. Látszik is az orra pirosságán, hogy a vádlottak padjára kerül, ha majdan eljut Mohamed próféta elé. Eljössz-e te is a béggel? Kérdezi Gergely, amint kifelé mennek a kapun. S egy ezüsttallért nyom a markába.
Nem, feleli a katona a tallértól megvidámultan. A bég csak aknafúrókat visz meg, deliket. Az én uram holnaptól fogva Izmail bég.
De ő még nem lakik itt?
Nem, amott lakik abban a vadszőlős házban.
S egy vadszőlővel befuttatott házra mutatott, amely háttal neki épült a régi Bizánc várfalának. Talán annak a köveiből is építették. Estére ott itta már a bagoly az ezüsttallért a görögnél. A mi ifjaink azon az estén egy csinos márványszobában vacsoráztak, riskásás ürühúst ettek, s közben már tanácskoztak, hogy a béggel térjenek-e vissza a hazájukba, vagy csak magukban. Mert hogy a veszedelem a sarkukat tiporja, az bizonyos. Hogy Bálint urat meg nem szabadíthatják, az még bizonyosabb. A béggel kell visszatérnünk, vélte Gergely. Ez a legokosabb, amit cselekedhetünk.
Én ugyan nem danolok neki, dörmögött meg Csei. Danoljon neki a durrogó istennyila.
Hát akkor rekedtséget színlelsz, felelte Gergely. Miért ne danoljak neki? Nem azt mondja-e a közmondás, hogy akinek a szekerén ülsz, annak a nótáját fújjad?
Ha ezt megtudják odahaza, hogy mink törököt mulattattunk...
Miért ne? Itten danolunk neki, otthon meg majd táncoltatjuk. Jancsi nem elegyedett a beszélgetésükbe, maga elé bámuldozott, s kikigyöngyöztek a könnyei. Gergely a vállára tette a kezét.
Ne sírj, Jancsikám, hiszen az a nagy lánc nem örökös. Meg lehet, holnap leveszik róla.
Nem is beszélhettem apámmal. Csak éppen, hogy Ferkót kérdezte, arra feleltem. Azt mondtam neki, otthon maradt, hogyha én elpusztulok az úton, maradjon egy gyermeke anyámnak. Hallgattak, s részvéttel néztek rá.
De micsoda bolond vagyok én, folytatta Jancsi. maskarának öltözve lopakodok be hozzá, holott rendes úton is meglátogathattam volna. A történtek után bemehetek-e? Legalább a pénzt adtam volna oda neki. A cigány leány fogta a tálat és kivitte. A szobába besütött a hold, és elhalványította a mécses világát. Még egy valamit meg kellene próbálni, szólalt meg Gergely. Még úgy szólván minden pénzünk megvan. Nálad van, Jancsi, 1000 arany, én nálam 300. Megcseinél van annyi, amennyivel hazajuthatunk, Évánál is. A cigány leány visszatért. Nem nézitek-e meg a bagoly törököt? Olyan részeg már, hogy lefordult a székről. Sárközi a török költségén iszik, de ő még nem részeg. Matyival kockáznak. Azonban, hogy csak maga nevetett, ő is abba hagyta. Leült a gyékényre a többi közé, és az állát a könyökére támasztotta. Évát bámulta. Az új bég, mondotta Gergely, bizonyára kap a pénzen. Csak úgy kap, mint a többi. Hát, ha azt tehetne valamit? A pénz minden lakatnak kulcsa volt mindenkor. Én mindent odaadok, ami nálam van, felelte Jancsi. Az életemet is odaadnám. Hát akkor merészeljünk meg egy utolsó próbát. Hogyan juthatsz be éjjel a béghez? Letartóztat, vetette oda Megcsei. Meghallgat, el is fogadja a pénzt, de te is ott maradsz. Gergely mosolygott. De nem vagyok én olyan gólyhó. Nem a magam bőrében megyek hozzá. Hát? Felöltözök török katonának. Jancsi megragadta Gergely kezét. Megtennéd, Gergely, megtennéd? Már teszem is, felelte Gergely. Fölkelt és beszólította Milciádesz gazdát. Gazda, mondotta, nekem egy török katonaruha kellene. Olyan, amilyent a héttorony katonái viselnek. A görög végigdörzsölte fekete bokros szakállát. Megszokta már, hogy a vendégei álöltözeteket viselnek, de azt is megszokta, hogy minden nap 2-3 arany pendül tőlük. Ördög vigye őket, akár rablók, akár tolvajok, a fő az, hogy jól fizetnek. Ajánlotta is már nekik, hogy lakjanak a föld alatt való teremben. Hát olyan ruhám éppen nincsen, mondotta hunyorgatva. De van itt egy részek török, arról le lehet venni a turbánt, meg a köpönyeget. Az is jó lesz, de nekem szakál is kellene. Van bőven, de nekem éppen olyan szakál kell, mint azé a katonái. Akad olyan is. S kifordult. Alig 5 perc múlva mindenféle kész szakállal, fekete szőrrel és ragasztóval tért vissza. Felragasszam? Ragaszt fel! Olyanféle képet mesterké nekem, mint azé a töröké. Leült. Milciádesz munkába fogott. Közben beszélgettek. Ismered az új béget, aki a hét toronyba kerül? Hogy ne ismerném, felelte a görög. Topcsi volt. Mit tudsz róla? Tuskó. Vizet iszik, víz is az esze. Írni se tud. A többit is se tud? Legfőjebb olvasni, ha tudnak. De ez úgy hányja veti magát, mint a szultán lova, noha az is többet tud nálánál. Hanem bezzeg, mikor egy magánál nagyobb fát lát, hajlong, mint a kender szélfúváskor. Volt már 6-ban? Tavaly vele járt a császárral, Esztergom alatt meg is botozták. Eszerint gyáva? Gyáva és ostoba, vizen nőtt ember lehet-e más? Gergely a ragasztótól jobbra és balra fintorgatta az orcáját, de akkor már úgy el volt változva, hogy Megcsei majd felfordult nevettében. A görög előkerítette a turbánt, a hanzsárt, meg a köpönyeget is. Allaha emanet olun, mondotta Gergely tréfásan hajlongva. El akarták kísérni, de ő csak Jancsit meg Megcseit engedte maga mellé. Jancsi útközben átadta neki az aranyait. Gergely egyet gondolt, s Jancsit is visszaküldte. Csak Megcsei maradt vele. Te is, mondotta neki, távolabbról kísérj. Ne sejtsék, hogy összetartozunk. Fél óra nem telt belé, ott állott a békháza előtt. Megzördítette a kapu résztányérját. A kapu nézőjukán egy vén kappan arca jelent meg. Mit akarsz? Küld azonnal a béget a héttoronyba, baj van! A kappan eltűnt. Gergely visszavonult. Tudta, hogy a kappan megint meg fog jelenni. de azt is tudta, hogy ha senkit se talál az ajtóban, senkinek se adhatja át a bék kérdéseit. Kénytelen lesz visszatérni a békhez, s megmondani, hogy a katona már eltűnt. A bég majd forgolódik, morgolódik, végre is ki fog bújni, s megyen a héttoronyba. Gergely elsétált a héttorony felé. A drinápolyi kapunál, így nevezték a héttorony északi kapuját, megállott. A kapu zárva volt. Az őr a kapukövön guggolt és aludt. A feje fölött hitvány olajlámpás égett a falból kinyúló vasrúdon. Körös körül csöndesség. Megcsei 30-40 lépésnyire követte Gergelyt, s hogy az megállott, ő is megállt. Talán azért is állott Gergely a lámpás világosságában, hogy Megcsei láthassa. A percek lassan múltak. Gergely magában szitta a török időt, hogy milyen lomhán jár. S mivel, hogy ember és bogár mind csak a fényességet nézi a sötétben, Gergely is az olajlámpásra fordította a szemét. No, megőszülök, mikorra kimászik az a bég, mormogta magában. Szegény jó Dalia, te kedves, szép csillaga a magyar dicsőségnek, nem fogsz te megőszülni soha. Vajon milyen arccal néznél a jövendő tükörébe, ha most előtted föllebbentené valami égi kéz, s te látnád magadat Rabbilincsben épp ezen a helyen, s látnád a török hóhért, amint azon a rozsdás lámpavason neked bokrozza a kötelet. Az utca csöndjében kapudörrenés hallatszott. Gergely megrezzent. Elindult sebesen a dörrenés irányába. A bég jött. Egymagában jött. Köpönyegébe volt burkolózva, s a fején magasra kalácsozott turbán fehér lett. Gergely megállt egy percre, hallgatódzott, hogy jön-e valaki a béggel. Nem jött senki. Akkor eléje sietett a bégnek. Uram! Szólott török katonai szalutálással. Nem veli bék hivat téged, én csaltalak ki egy igen fontos ügyben. A bég visszahőkölt. A kardjához kapott. Ki vagy te? Gergely is a kardjához nyúlt. Kivonta és markolattal nyújtotta oda a bégnek. Fogd, ha azt gondolod, hogy tartanod kell tőlem. A bég visszataszította a kardját a hüvelybe. Gergely is. Több jót hozok neked, mint gondolnád, mondta Gergely. Kiemelte a pénzes zacskót a köpönyege belső zsebéből, s megcsördítette az aranyakat. Fogad bevezetésül. A bég tenyerébe vette a súlyos zacskót, de aztán visszaadta. Előbb tudnom kell, ki vagy, és mit akarsz. S ő is a ház árnyékába lépett, kőpad volt ottan. Arra ült és figyelmesen nézett Gergelynek az arcába. Gergely szintén a padra ült. Összefonta a karjait, és időnként a csípős álszakát vakargatva beszélt halkan és óvatosan. Az én nevem 100 000 arany. Azt hiszem, eléggé jó hangzású név. A bég elmosolyodott. De nem álnéve. Hamar megpróbálhatod. A te neved azonban szegény ember, bár az kétségtelen, hogy jeles vitéz vagy. Mindenki tudja, hogy Magyarországon is megfordultál a diadalmas hadjáratban. Látom, hogy ismersz. Hát, hogy röviden végezzünk, te holnap reggeltől kezdve várnagy vagy a Jedikulában. Más szóval rab leszel te is, csak hogy fizetéses rab. Évenként egyszer kimehetsz a városba, és ha Allah hosszúra nyújtja az életedet, hát életedben összesen 20-30-szor láthatod még Konstantinápolyt. Tovább! Rajtad fordul, hogy nagyobb és szabadabb sorsot válasz magadnak. Hallgatlak! A Jedikulában van egy rab, egy dúsgazdag magyar úr, Török Bálint. Azt akarod kiszabadítani? Te mondod. De hát ráhagyom, hogy azt akarom. Hallgatlak. Veled egy néhány új katona is jön, ha más nem, a szolgáid. Mi történnék, ha te holnap este kihoznád például Bálint urat, mintha a szultán hivatná? Naplemente után nem jöhet ki a várnagy se. A szultán parancsára kijöhet, de hát mondjuk nappal jön ki veled és két katonával. Az utcák erre már néptelenek. Te a két katonát visszaküldöd, s ballagtok ketten Bálint úrral tovább, de ahelyett, hogy a szerályba mennétek, a nevezett rabot egy hajóra vezeted. Egy hajóra, mely a parton áll, és narancsszínű zászlót lenget. Lehet az a hajó gabonaszállító hajó is, bárka is, csónak is. Nincs olyan sok errefelé. Hát mondom, legfeljebb ruhát, köpönyeget változtattok, és lekanyarodtok ketten a hajóra. Ilyen röviden? Nem éppen. A hajón, mihelyt elindul, 300 arany olvasódik a markodba, törökül szólva 3000 gurus, vagyis piaszter. Azután akár a vizen, akár a szárazon, Tekirdagba megyünk. Ott egy emberünk vár jó lovakkal és 500 arannyal téged, az ismét 5000 gurus. Lemegyünk Athénbe, s onnan Olaszországba, amint az olasz partra lépünk, ott ismét 500 arany hull a markodba. 1300. Eddig. Gondolom 10 évi fizetésed, de gondolkodj te is. Az az ember, aki Debrecen, Szigetvárt és Vajdahunyadvárát mondja a magáinak, s aki azokon túl még ura egy királybirtoknak, csak nem az egész Dunántúlnak, az bizony könnyen kifizeti neked még azt a 99 000 aranyat is, akárha a fele vagyonától kell is megválnia. És ha nem kapom az első ezret se, akkor most is odaadom, ha kívánod. A bég gondolkodva nézett maga elé. Gergely vállat vont. Ha azt látnád, hogy megcsalunk, pedig olyan magyart még nem láttál, aki csalna, hát akkor mindig lesz időd ráfogni Török Bálintra, hogy megszökött, s hogy te utána mentél egymagad, és a hajón fogtad el. Akár a hajóról hozod vissza, akár a földről, neked fognak hinni, mert visszahoztad. A bég gondolkodott. Hát jó, szólalt meg végtére. Holnap alkonyat előtt 1 órával legyen az a sárga zászlós hajó egy nyillövésnyire a héttoronytól. De már a parton várj, miről ismerlek meg? Ha az arcomról nem ismernél, ám bár, hát nézd meg az arcomat, hiszen süt a holdvilág, a turbánom szintén sárga lesz, kénszín sárga. Megismerhetsz. 1 órával naplemente előtt, pont 11 órakor, felelte Gergely, mert a török időszámítás szerint napnyugtakor van 12 óra. Éjfél volt, mikor Gergely visszatért megcseivel. Itt van-e még a bagolyképű török? Kérdezte, hogy a kocsmába belépett. Alszik, felelte Milciádesz. Megteheted, hogy holnap 11 óráig aludjon? Meg, felelte a kocsmáros. S poharat vett elő, vizet töltött bele, és valami port kevert el benne. A por elolvadt, mint a só. S fölrázta a törököt. Hé, bajguk! Haza is gondolj! A török fölemelte a fejét, és zavaros szemekkel nézett maga elé. Ásított. No, idd meg ezt az 1 pohár vizet, aztán lódulj haza! A török rá se nézett a pohárra, csak kinyújtotta a kezét. Fölhajtotta. Ismét maga elé nézett. Megmozdult, hogy föltápászkodjon, de megint csak visszahanyatlott. Gergely 5 aranyat nyomott a kocsmárosnak a markába. Nyugodt lehetsz, mondta Milciádesz. Ez innen el nem mozdul, akár holnap estig se. Hajót könnyű volt bérelniük. Egy 4 evezős görög hajót kiválasztottak az aranykürtben, s megfogadták Tekirdagig, amely Konstantinápolytól 1 napi út. Adtak neki narancsszínű zászlót és 2 aranyfoglalót. Délután jókor ott állt már a hajó, ahova Gergely vezette. Napenyészet előtt 2 órával felvonta a zászlót. Gergely azután a kocsmába sietett. Felzavarták az álmából a törököt. Azt mondták neki, hogy az aga a narancsszínű zászlós hajó elé rendelte, álljon ott a parton. A török még mindig kábult volt, Sárközinek kellett vezetnie. Ment a jámbor, tántorgott a sárga turbánban. Azt se tudta, reggel van-e, este van-e. Csak annyit jegyzett meg, hogy a bég oda rendelte a partra valami hajó elé. Gergelyék szanaszét egymástól távolacskán lappangtak utána. Ha elfogadta a bég az ajándékot, akkor amint a hajóra lép, ők is azonnal ott teremnek. Ha pedig a bég nem mer, vagy nem tud cselekedni, akkor ám ő lássa, hogyan értik meg egymást a sárga turbános atyafival. Az első kérdés az volt, hogy hozza-e a bég Török Bálintot. Ezt Cserhánra bízták. Nem közölték vele, hogy Bálint úr szökésre indul, csak azt, hogy a szultánhoz vezetődik, s még egyszer látni akarják. A jel az volt, hogy ha megpillantja a béget, a két katonát és Bálint urat, fölnyúlászkodik az utcasarkon a vadszőlőre, mintha egy levelet akarna szakítani. Ezt Megcsei körülbelül 1000 lépésnyiről megláthatja, s inthet a társainak. Ők megint 1000 lépésnyire járkáltak a part felé. Gergely dervisnek volt öltözve, Éva cigányleánynak, Jancsi perzsa kereskedőnek, Matyi kurd perecárusnak, Megcsei halárusnak. Éva ott guggolt Matyi mellett, és perecet evett. Pontosan a kitűzött időben fölemelte Megcsei a halas fatálat a fejére, és megindult a part felé. Ez volt a jel. Jancsi elsápadt. A szemét örömkönnyek árasztották el. Gergely kipirult. S megindultak egymástól 100-200 lépésnyire a part felé. A hajó ott állott. A szél vígan lobogtatta a narancsszínű zászlót. A hajó tulajdonosa, egy fiatal görög hagymakereskedő, a hajó kormányrúdjánál olvasgatta a napi szerzeményét. És a hajó előtt ott állott bután a török, a bagoly képű. A fején sárga turbán. Mögötte ott ült a parton Sárközi, és mosta a lábát a zöld tengervízben. Jön, mondotta Jancsi Gergely mellett elsietve. Istenem, segíts! És reszketett még a lába is. Gergely visszapillantott. Látta a béget, amint gyalog sétálva közeledett a fehér fejű magyar úrral. Mögöttük két dárdás, fehér turbános katona. A bég visszafordult, és valamit mondott a katonáknak. A katonák visszafordultak a héttoronynak. Jancsi megindult sebes lépésekkel a hajó felé, de amint Gergely mellett el akart venni, Gergely megragadta a köpönyegét. Várj! A bég Bálint úrral sétált a parton lefelé nyugodtan. Elmentek a kurd pereces mellett, anélkül, hogy akár arra, akár a mellette ülő cigányleányra pillantást vetettek volna. Bálint úron látszott, hogy ámul és bámul. A bég vidám volt. Egyre fecsegett. Lelépkedtek a parton. A sárga turbános török haptákba állott. A bég abban a pillanatban megfordult. A kardja elővillant. Visszafelé intett vele, azután sasként csapott a sárga turbános katonára. Leteperte a földre. Ez alatt valami 50 katona rohant elő a bokrokból és házakból. Először is a turbános katonát kötözték meg, aztán a cigányt. Majd a hajóra ugráltak fel, s lekapták a lábáról a fiatal görögöt is. Mindenkit megkötöztek, aki csak a hajón volt. Cserhán, a nagy dübörgés és lárma közepette ott termett és sikoltozva könyörgött Sárközért. Őt is megfogták és zsinort vetettek a kezére. A nap éppen leereszkedett a keresztény városrész mögött, mikor Gergely a Konstantin oszlop mellett visszafordult. A hívei mind ott lihegtek a nyomában, porosak voltak és sápadtak. Gergely megtörölte a homlokát. Ránézett Jancsira. No, ugye, hogy nem jó sietni semmivel? S elvegyültek az utcai nép közé.